simán bármutam 7. énekének a második fejezetéből fogunk olvasni. Sajnos Bhagavatri Atmanának egészségügyi problémái akadtak, és akkor a pótolni nem tudom csak helyettesíteni. Menj a kérdés. Adhanityam anityam váni, hasócsanti tadvida, nányatán szanki kartum, szvabába sócsatámité. Akkor ne is olvassam a szavakéti fordítás. Akkor csak a magyar fordítás. Akik teljes tudással rendelkeznek az önmegvalósításról, és tisztában vannak azzal, hogy a szellemi lélek örökkévaló, míg a test múlandó, azokat nem keríti hatalmába a bánat. Azonban, akik nem ismerik az önmegvalósítás tudományát, minden bizonnyal keserednek. Éppen ezért azt az embert, aki illúzióban van, nehéz tanítani. És mit tegyük együtt? Akik teljes tudással rendelkeznek az önmegvalósításról, és tisztában vannak azzal, hogy a szellemi lélek örökkévaló, míg a test múlandó, azokat nem keríti hatalmába a bánat. Azonban, akik nem ismerik az önmegvalósítás tudományát, minden bizonnyal keserednek. Éppen ezért azt az embert, aki illúzióban van, nehéz tanítani. Srila Prabhupád magyarázata. A Mimamsa filozófusok szerint minden nitya örökkévaló, a Szánkja filozófusok szerint pedig minden mitya, azaz anitya átmeneti. Az átmáról, a lélekről szóló tudás valódi tudás hiányában azonban ezek a filozófusok kétségtelenül illúzióban vannak, és sódrák módjára tovább siránkoznak. Srila Sukadeva Goszvámi ezért azt mondja Pariksit Maharajnak, Sótá vagyjáti Rajendra Ninam Santi Sahasrasa Apasyatám Átmatatvam Grihésu Grihamédinám. Azok, akik az anyagi létbe merülnek, mert vakok, s nem látják a végső igazságot, sok minden meghallgatnak az emberi társadalomban. Ó, uralkodó! Ez a Bhagavata a második fejezet, nem, második ének, első fejezet, második verse volt. Az anyagi cselekedetekkel foglalkozó, közönséges emberek számára számtalan más téma van, amit meg kell érteniük, mert nem értik meg az önmegvalósítást. Az embernek ezért az önmegvalósításról kell tanulnia, hogy bármilyen körülmények közé kerüljön élete során, szilárdan be tudja tartani fogadalmait. Rásilak a hopát, Omagyam,
Yagyam, Jana Shrakaya, Chakshura Mitalamina, Tasmai Shri Ingurayana.
Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya, Bhutare, Shrimashri, Bhaktivedanta Swami. Namaste Sarasvate Devi, Gauravani Prachari, Nirvishe Shrimashvara, Pashashkiri Shrimashari, Jai Shri 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 Tanya, Karanakyamana, Shri Advaita Dalatha, Shri Vasadhi, Gauravani, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Kíváncsi lennék, hogy Hiranyakasipu honnan ismerte ezt a tanítást ilyen részletesen. Mert hogy mondjuk azt a példát nézzük, hogy az ő fiát milyen iskolába járattól biztos nem tanítottak neki ilyet. És hát mondjuk neki az egy jobb családból volt, ugye egy generációval följött, ott még sokkal tisztább személyek voltak. De hát minden esetre tudta ezt a történetet, amelyet itt akkor mi is olvashatunk. És hát nagyon érdekes pont az előtte való vers, ami tegnap hangzott el, nem tegnap előtt, mert ennek már rástartott lesz két más témáról, akkor az, hogyha azt úgy nem csak elmondta volna, hanem úgy meg is szívlelte volna az élete későbbi részébe, akkor ennek az éneknek a folytatása az másképp alakult volna. Itt azt mondja, hogy az, itt arról beszél a vers, hogy az élvezet, az anyagi élvezet az mennyire illuzórikus, és hogy igazából nincsen semmi értelme se a boldogságnak, se a szenvedésnek. Hát, hogyha Hiranyakasipu ezt tényleg így gondolta volna, mint ahogy most itt Jamarádzsot idézve ezt mondta, akkor nem tett volna olyan borzasztó ugra erőfeszítést arra, hogy anyagi boldogságban legyen része, és nem okozott volna annyi anyagi szenvedést a körülöttelőknek, hogyha tényleg azt gondolta volna, hogy ennek semmi értelme. Aztán lehet, hogy azt gondolta, de aztán azt láthatjuk, hogy az emberek, amit gondolnak, az nem annyira az irányítja őket sok esetben, hanem inkább az, amire vágynak. És sőt, még sokszor a gondolataikat is hajlandóak a vágyaik alá rendelni, de valamikor még valakinek van egy idealisztikus elképzelése, vagy úgy gondolja magára, hogy neki van egy értékrendje, sőt, azt gyakran hangoztatja is, de aztán, amikor a tettekre kerül a sor, akkor inkább a vágyai azok, amik a meghatározók, amik döntenek. Még régen Lila Vatátraborban a Vaisnava Védanta filozófiáról tanított bennünket, akkor mondta ezt, hogy meg hát a többi filozófiát is érintette ebből a nézőpontból, és akkor mondta, hogy igazából az embereknek a filozófiáit mindig a vágyait gyártják. Szóval, hogy van ez a materialista filozófia, vagy naturalista úgynevezett tudományos rendszer, akkor nem arról van szó, hogy ők annyira őszintén keresik az igazságot, és annyira szeretnék tudni, hogy most hogy vannak a dolgok, és hát ők csak erre jutottak, hogy minden csak véletlenül van. Nem, hanem ők nekik az a vágyuk, hogy minden legyen véletlenül, hogy ne legyen egy legfelsőbb irányító, és akkor ahhoz, és az miért van az a, miért olyan fontos az nekik, hát azért, mert ha nincs legfelsőbb irányító, akkor úgy tudnak ők élni, ahogy csak szeretnének, és akkor el tudják felejteni azt, hogy van következménye a tetteiknek, és hogy igazából meg semmi értem annak, amit csinálnak. És hát, hogyha már van ez a vágyuk, hogy függetlenül élvezzenek Krisnától, akkor ahhoz gyártanak egy filozófiát. Akkor az az axióma onnan indul, hogy az biztos, hogy Isten nem lehet, mert akkor a vágyam nem teljesül. Na, hogyha nincsen Isten, akkor viszont hogy honnan van a világ? Hát az akkor, még az ősrobbanás teória előtt azt mondták, hogy mindig volt. Az kicsit jobban hasonlít az ateista szánkjára, amiről egy pár szót majd fogunk itt ejteni, mert Srila Prabhupád is említi a magyarázatban, hogy minden örök. Még ha valaki mondjuk a nagyszülei generációját kérdezi meg, és ott talál ateistákat, amire van példa, akkor ők azt mondják, hogy azért nem kell Isten, mert a világ az örök, az anyag az örök. És akkor az anyag az nem értelmetlen föltenni a kérdést, hogy honnan származik, mert mindig volt. És akkor nekik az abszolút igazság az az anyag. Aztán utána később, mivel hogy valahogy az európai gondolkodásra ez annyira idegen, akkor bevezették ezt az ősrobbanás rendszert, ami sokkal jobban, vagy elképzelést, ami sokkal jobban hasonlít a keresztény világnézethez, az, hogy van egy kezdeti teremtés, amiből minden származik, és aztán van egy végső pusztulás, igazából ugyanaz a világkép, mint a keresztény, csak másképp hívják, most akkor nem Istennek hívják, hanem ősrobbanásnak, de legalább valami elkezdődött, mert az annyira bele van épülve a nyugati elmébe, hogy kezdődik, meg általában a feltételekhez kötött elmébe, hogy a dolgok azok ugye el kell, hogy kezdődjenek valahogy, nem lehet, hogy csak úgy mindig vannak. És akkor ott úgy bevezették, na mindegy, de lényeg az, hogy ez a filozófia azért nélkülözi Istent, mert azok, akik kitalálták, ők nélkülözni akarták. És akkor az azért. És akkor ez a két filozófiai rendszer, ami itt említése körül már egyből az első mondatban, ezzel indít Srila Prabhupád, az egyik a mimámsza filozófia, másik pedig a szánkja filozófia. Hát Srila Prabhupádnak az egyik kritériuma arra nézve, hogy ki tarthat Srimad Bhagavatam recit, ki jöhet föl egyáltalán Vyasasanra, az egyik ilyen szigorú kritériuma az volt, hogy olyan jöhet föl, aki teljes mértékben ismeri mind a hat ortodox hindu filozófiai irányzatot, ezt a saddarsant. Hát én még nem felelek meg szerintem ennek a meghatározásnak, vagy elvárásnak, bár tanultam mind a hatról, de nem mondanám, hogy mindet úgy ismerni behatóan. És akkor, amikor gondolkoztam erről a kettőről, akkor hát végül is a fóliót hívtam segítségül. És hát a Mimamsa filozófia, hát mind a kettő tagadja Srila Prabhupát. Azt mondja, hogy a Mimamsa filozófusok szerint minden nitya, az az örökkévaló, a Sankhya filozófusok szerint pedig minden mitya, az az átmeneti. De mind a kettő illúzióban van, azt mondja, hogy kétségtelenül illúzióban vannak, mert nem ismerik az átmáról szóló valódi tudományt. Mind a kettő filozófiai rendszer foglalkozik az átmával, mint ontológiai kategóriával, mert hát, a Mimamsa filozófia is ugye reinkarnációba gondolkodik, és a Sankhya is. Hát itt van egy-két idézet, azt mondja Srila Prabhupada az egyik magyarázatban, a Bhagavatamhoz fűzött magyarázatában, hogy a Karma Mimamsa filozófia végkövetkeztetése szerint mindennek az oka az ember karmája, azaz múltban elkövetett gyümölcsöző tette, ezért nincs szükség arra, hogy az ember cselekedjen. Akik erre a végkövetkeztetésre jutnak, ostobák. Hát ez a rendszer igazából a legfelsőbb irányítót, meg úgy általában a világ mindenségnek a működését a karma törvénye alá rendeli. Azt mondja, hogy a tetteinknek a következménye irányítják a világot. Ahogy cselekszünk, akkor az irányít minden körülöttünk, az határozza meg a sorsunkat, és nincs egy legfelsőbb irányító. Hát ez a filozófia, ez hogyha konkrétan Krisnával és az ő vrajai kefteléseivel kapcsolatban, mi jut eszébe a baktáknak erről, hogy ezt a filozófiát most említett. Hogy jut eszébe?
Ezt mesélte Krisna édesapjának.
Igen.
Indrajagyánál.
Igen, az Indrajagyánál. Tehát a Govardhan Pujjának ez egy ilyen kezdő momentuma volt ott a keftelés elején, akkor ezt a filozófiát meséli Krisna, mert ugye hát abban vannak a bridge bászik, hogy akkor ők majd fél Istennek fognak áldozatot bemutatni. Konkrétan Indrának, mert ők úgy gondolkoztak, hogy hát ők a tehenektől kapnak mindent, a tehenek meg mindent, hát ugye füvet legelnek, a fű az esőből van, és az esőt azt meg Indra adja. Tehát akkor igazából Indrának kell hálásnak lenni, úgyhogy őt kell elégedetté tenni, és akkor minden rendben lesz. Hát persze Krisna, ő nem akarta ezt, hogy így gondolkozzanak a hívei, mert azért szállt alá a világba, hogy bevezesse az iránta érzett odaadást, és ugye azt a, hát ez filozófiai szinten is meg akarta szilárdítani, hogy mindennek ő a forrása. És bár nyilvánvalóan az ő szülei és édesapja nem volt beszennyezve, mondjuk semmilyen félisten imádati, mondjuk nem volt valami hamis filozófiának a rabja nyilvánvalóan, de azért, hogy az utókor számára lefektesse ezeket az elveket, meg hogy egyébként is ezt a szétkettelést akkor véghez tudja vinni, akkor, mert annyi mindent intézett el ezzel az egy dologgal, akkor mégis hát ellene beszélt ennek az Indra jagjának, és akkor amivel ellene beszélt, az a Karma Mimamsa filozófia volt. Azt mondta, kedves édesapám, semmi szükség erre az Indrára, Indrának nincs is semmi hatalma, valójában, hogyha te végrehajtod a tetteidet, akkor a tetteid következményei adottak. Akkor a félisteneknek a kötelessége biztosítani akkor azokat a feltételeket, amiket ugye rájuk a sors kiszab, és akkor nincsen szükség arra, hogy még neki kedvezünk, hanem akkor inkább imádjuk a Govardhan hegyet, ha már úgyis valakit imádni akarunk, és akkor úgy történt. Most ezt felolvasom, mert Prabhupád nagyon viccesen írja ezt. Azt mondja, az Úr Krisna félisteneket fosztotta meg jelentőségüktől, amikor a karma váda, vagy a karma mimamsa elnevezésű filozófiát hangoztatta, ugye ugyanerre utal, ami alapjában véve nem más, mint ateizmus, ám hisz a lélekvándorlásban. E filozófia szerint a természet finomabb szinten működő törvényei azok, amelyek megjutalmaznak vagy megbüntetnek bennünket cselekedeteink függvényében. Ki mint vett úgy alap. Jelentetteinek gyümölcsét az ember egy elkövetkező életében arathatja le, így fogható fel, így foglalható össze a valóság lényege. És akkor egy nagyon jó mondat lesz, hogy az Úr Krisna Isten lévén aligha lehetett egy öngécske filozófia komoly szószólója. Egy kisfiú szerepét játszotta, és csak tiszta baktáival kötekedett játékosan, amikor erről prédikált. Egy öngécske filozófia. És akkor ez az a Mimamsa filozófia, hát akkor láthatjuk, hogy akik ezt vallják, itt, ahogy Srila Prabhupád mondja, ők kétségtelenül illúzióban vannak, És van a másik, a Szánkja filozófia, ami hát itt kétféle Szánkja filozófiáról hallhatunk. Az egyik Szánkja filozófia az teljes mértékben hiteles, és a Simán Bhágavatam harmadik énekében kerül részletesen kifejtése, az Úr Kapila Dévátam. Úgyhogy aki erről szeretne hallani, vagy tanulni, akkor ezt megteheti a Bhágavatam harmadik énekében. De ott a Kapila Dév azt csinálja, hogy szétbontja az általunk tapasztalt valóságot, így a egészen parányi elemeire, alkotó elemeire, elmagyarázza a teremtés folyamatát, hogy hogyan jönnek létre a jelenségek, amelyek körülvesznek minket, és miután mindent szétbontott, akkor ezzel láthatóvá teszi, hogy egy legfelsőbb, hogy az egyéni léleknek és a legfelsőbb léleknek is léteznie kell. Mert az anyagi elemek ezen összessége nem hozhatja létre az életet, és nem hozhatja létre a világot. Tehát igazából, amikor így a világot elemzi, mint amit a tudósok is próbálnak, hogy elemzik a világ összetevőit, így a parányi elemekig eljutva, akkor ő arra, ezt azért teszi, hogy bebizonyítsa Istennek a létét, és bebizonyítsa, hogy az egész létezésnek a célja az Istennek az odaadó szolgálata. Na most van az ateista Kapila, vitorolta az Úr Kapilának a szent nevét, és akkor ő ezt a nevet vette föl. Sajnos az ő mikor, tehát a történelemben nem tudom elhelyezni, annak utána kéne nézni, hogy ő mikor élt, de az biztos, hogy jóval később élt, mint az Úr Kapila Dév. És ő szintén egy ilyen elemző filozófiát, elemző tanulmányozást tanított, de egy ateista módon. Ezért hívják őt az ateista Kapilának, és Prabhupád, ahol éri, ott cáfolja a magyarázataiban. És mindig hangsúlyozza, hogy nehogy összekeverje valaki azzal a másik Kapilával, az igazi Kapilával. És akkor itt azt mondja egy idézet erejéig, hogy elképzeléseim, ahogy az ateista Kapilának az úgynevezett feltételekhez kötött és felszabadult életről materialisztikusak, és a halhatatlan idő jelentőségét sem ismeri fel. Az efféle kijelentések mind ellentmondanak a Védanta szútra elveinek. Tehát ez valójában bár a Védantán alapul, vagy hát a védikus védákon alapul, de a Védanta filozófia, ami a védáki következtetéseit tartalmazza, az nem, annak tükrében nem helytálló, ez az ateista Szánkja, és akkor ezért nem fogadjuk mi sem el, de a valódi Szánkja, amelynek ugye az Úr Kapila a forrás, az természetesen hiteles, és nagyon érdekes, hogy az Úr Krisna is említi a Bhagavad Gita-ba, és mondja, hogy a Szánkja, az elemző tanulmányozás, az ugyanoda vezet, mint az odaadó szolgálat. És ezt láthatjuk az Úr Kapila Szánkjájának az esetében, ez ott köszön vissza Krisnának ez a kijelentés, hogy a Bhagavad Gita nagyon szurtikus, hogy mindent magában foglal, de akkor a Bhagavatam részletesen kifejti, akkor Krisnának ezt a kijelentését, hogy a Szánkja, az elemző tanulmányozás, az nem különbözik az odaadó szolgálattól, ez akkor érthető meg, ha valaki tanulmányozza a hiteles, az Úr Kapila által tanított Szánkja filozófiát. És akkor mi pedig nem a saddarsan közül bármelyiket, nem fogadjuk el mindegyiket a teljességében, ennek a hat filozófiai rendszernek, amely közül most kettő egy picit érintettünk, hanem mi a Vaisnava Védantát fogadjuk el, ami az abszolút igazságot tanítja, és ami ezt az aparávidját tartalmazza, a lélekről szóló valódi tudást tartalmazza, és hogyha valaki ezt a tudást sajátítja el, és ez szerint cselekszik, akkor azt mondja Srila Prabhupád, hogy akkor bármilyen körülmények közé kerül élete során, szilárdan be tudja majd tartani a fogadalmait. Én ennyit szerettem volna röviden mondani, mert elég szigorú fogadalmaink vannak a Sankirtan terén, és szeretnénk ezeket betartani, úgyhogy ezért már rövidített programot tartunk. Kérjük mindenkinek az áldásait a sikeres szolgálatunkhoz. Ha valakinek van kijavítása, akkor azt mindenképpen kérjük, hogy tegye meg. Hogyha esetleg egy nagyon-nagyon rövid kérdése vagy hozzáfűzése, hogyha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük a bakták figyelmét. Brankarát, Simán, Bhágavatam, Jai! 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 Jai!